Nagybőjt negyedik vasárnapján az ünnepi mise ószövetségi olvasmányát Józsué könyvéből vesszük. Izrael népe átkelt a Jordánon, és bevonult az ígéret földjére. Ekkor az Úr így szólt Józsuéhoz: ma levettem rólatok Egyiptom gyalázatát. Izrael fiai Gilgálban táboroztak, és a hónap 14. napján este ott ülték meg a pászkát Jerikó síkságán. Másnap már az ország terméséből ették a kovásztalan kenyeret, meg a pirított gabonát. Attól kezdve, hogy a föld terméséből ettek, megszűnt a manna, és ettől az évtől kezdve Kánaán földjének termékeivel táplálkoztak. A Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből való. Testvéreim, mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki megbízott minket a kiengesztelődés szolgálatával. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt, ránk bízta a kiengesztelődés tanítását. Tehát Krisztus követségében járunk, Isten maga int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk, engesztelődjetek ki Istennel. Ő azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy általa Isten igazságossága legyünk. Az evangélium Szent Lukács könyvéből való. Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok meg az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez szóba áll bűnösökkel, sőt, eszik is velük, mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: atyám, add ki nekem az örökség rámeső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta a vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt. Ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben, mondta. Én meg itt éhen halok. Fölkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Elébe sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak: hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hiszen fiam halott volt, és életre kelt. Elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót, és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlatborjút, mivel épségben visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atya kijött, és kérlelni kezdte. Ám ő szemére vetette atyának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, akit vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki. Ő erre azt mondta, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd, aki meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült. Ez a tékozló fiúról szóló példabeszéd csak Szent Lukácsnál található, de a példabeszédek között talán a legesleg nevezetesebb és legesleg szebb. Ugyanakkor, hát azért van mit gondolkodnunk rajta. Milyen érdekes, ugye, hogy valahogy ezek a férfiak, akik ebben a példabeszédben szerepelnek, a két testvér, akik fiatal, de már felnőtt emberek, és az atya, ezek olyan nehezen értik meg egymást. Az eseményeket valami hosszú, szótlan idő előzi meg, amikor az apa hát kormányozza a birtokát, és a két fiát pedig befogja a munkába. Azok végzik a munkájukat, és akkor a fiatalabbik fiú ebbe belefárad. És ugye milyen érdekes, hogy összeszedi magát, és kiköveteli, odaáll az apja elé, hogy add ki az örök részemet, mert én nem akarok tovább itt szolgálni neked. Ugye kevés szóval fogalmaz ez a szöveg, nem tudjuk, hogy mire gondol ez a fiú, mikor előáll, hogy talán azért számít arra, hogy az apja részéről ellenállásba ütközik majd. És akkor gondolja, hogy az apja fölcsattan, és azt mondja, hogy még mit gondolsz, hogy itten kiadom az örökségemet, örökségedet, hát várj meg, amíg meghalok. Vagy pedig kérlelni fogja, és ez a fiú talán előre fölkészült rá, hogyha az apja ezeket a kísérleteket megteszi, hogy a szándékát megváltoztassa, akkor ő ellenáll. És meg fogja mondani, hogy ha nem adod az örökséget, akkor is elmegyek, mert én nem tudom már elviselni ezt a kemény fegyelmet, amire itt bennünket kényszerítesz. És meglepő módon, talán számára is, az olvasó számára is meglepően, az apa rögtön készséges, mint hogyha egy kicsit el is keserítené a fiának ez a mozdulata, és nem is csak a szeretete vezetné, hanem a keserűsége. Hát ha így látod, hogy ilyen nehéz szívvel szolgálsz nekem, nem leled örömödet abban, hogy a közös birtokunkon dolgozhatsz velem együtt, vagy a testvéreddel együtt, hát akkor itt van, vidd, ami a tiéd, ami megillet, a holtom után megilletne, vidd most. Az atya gesztusában szeretet is van, van benne talán, vagy van mögötte egy csomó fájdalom, meg keserűség is, de nem kéreti magát, nem is alkudozik, hanem kiadja a fiának azt, amit ő kér. Megdöbben ez a fiú, de nem embereli meg magát. Nem azt mondja, hogy ó, hát arra nem is gondoltam, hogy ennyire bőkező légy, és csak ugyan komolyan vedd, amit kérek, hanem elfogadja és elmegy, szó nélkül. És akkor, ugye milyen megdöbbentő ez, hogy ennyit olvasunk róla, hogy ez ennek a vállalkozása hát kudarccal zárult, vagy nagy katasztrófával, mert nem tudott bánni ezzel a vagyonnal ez a fiú. Ugye azt mondja, hogy elment egy távoli országba, olyan távoli országba, ahol már nem zsidók laknak, hanem pogányok, disznókat tenyésztenek, mindenféle idegen, erkölcsi törvények szerint élnek szabadosan, de azért kegyetlenül a érdekeik szerint, ahogy az ösztöneik diktálják. És akkor azt mondja, hogy ott léha életet élt, eltékozolta a vagyonát. Amit kapott, amit készen kapott, nem tudta megbecsülni, és nem tudta a munkájával megsokszorozni, vagy megvédeni, megfelelő jövedelem forrásává tenni, hanem eltékozolta. És akkor, ugye, mikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, még a tetejébe, és ő maga nélkülözni kezdett. És akkor elszegődött egy ottani gazdához. Ez egy pogány ember, disznai vannak, és elküldi, hogy őrizze a sertéseket. Egy zsidó ember számára a sertés tisztátalan állat, ezek között él. És azt mondja, milyen megdöbbentő ez, szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de abból se adtak neki, moslék se tett, koplalt, a sertéseket etette, és közben ő maga koplalt, mert abból, amit kapott, abból alig jutott neki valamire való, valami ételre való. És akkor milyen megrázó ez, hogy magába szállt. Mit jelent ez, hogy magába szállt? Rájött arra, hogy micsoda ostobaságot tett. Hogy mennyire hálás lehetett volna azért, hogy az apja egy rendezett gazdaságban a munkájának igénybe vette, és célt adott az életének, perspektívát nyitott előtte, kemény fegyelemmel együtt. Magába szállt. És akkor azt mondja, hogy atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben. Én meg itt éhen halok. És milyen szép ez, hogy visszamegyek, és nem azzal megy vissza, azzal a reménnyel, hogy az apja visszafogadja, és megint fiaként bánik vele, hanem azzal, hogy legalább béresnek beállok az apám házába, ahol fiúnak lenni nem tudtam. Ott most már ezzel a keserű tapasztalattal béres majd leszek, de a béres is többet kapott, mint itt, és jobban megélek ott béresként az apám házába, mint itt idegenben. És milyen nehéz lehet visszamenni neki, mert felkészül arra, hogy az apjától nem hát megbocsátást kap, hanem szemrehányást, kárörömet, és így tovább megvetést, elutasítást. Ha elmentél, maradj magadra. Ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Ezek az őszinte bűnbánatnak a szavai. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, csak béreseit közé fogadj be. És útra kelt, visszatért az atyához. Milyen szép ez, hogy atya már messziről meglátta. Mint hogyha az atya figyelt volna rá, elengedte szó nélkül, de nem tudta elfelejteni, nem tudta megtagadni, hogy ő a fia. És hallgató figyelte, hogy milyen országba kerül, hírek jöttek róla. És tudta, hogy abban az országban, ahova került, most éhínség van. Hú, hát ha a fiam visszatér. Leselkedett rá, nézelődött arrafelé, messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Mert lehetett látni, hogy nem gazdagon tér vissza, hanem lestrapáltan, kifosztottan, nyomorultan. Elébe sietett. Nem csak, hogy szóba áll vele, hogy befogadja, hanem elébe megy, hogy megóvja a találkozás előtti utolsó perceknek a kínjától, vagy a zavarától. Ő megy elébe. Nyakába borul, megcsókolja. A fiú csak akkor tud megszólalni. Nem tudja előbb megszólítani az apját, nem várja meg az apa, hogy ő szólítsa meg ezekkel az elkészített, áldott, bűnbánó szavakkal, hanem ő csókolja meg, és emeli magához. Akkor szólal meg a fia, és végig se tudja mondani a mondókáját. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez. azt, hogy csak béreseit közé fogadj be, azt már nem tudja elmondani, de mi emlékszünk rá. Az atya nem hagyja, hogy befejezze. Oda szól a szolgáknak, hozzatok hamar a legdrágább ruhát, adjátok rá, húzatok gyűrűt az ujjára, sarut a lábára. Ezek a szabadságnak, ezek a megbecsülésnek a jelei. Újra családtag vagy. Ott oda kerülsz vissza, ahonnan elmentél. Vezessétek elő a hízlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hiszen fiam halott volt, de életre kelt. Elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Szóba se kerül az, hogy meg kell bocsátani. Örülni kell, hogy megjött. Visszahozott a nyomorúság. Csak eddig tartana a példabeszél, akkor is áldott dolog volna, de tovább tart, és a második testvérről is szót ejt. Mégpedig ez lesz az igazán fontos. Az idősebb fiú kint volt a mezőn. Hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót, a táncot, megkérdezte a szolgától, nem volt itt gyakori a zene, a tánc, a mulatozás, mi történt? Megjött az öcséd. A szolgának a szava szigorú, pontos, de abban is van egy kis tartózkodás és meglepetés. Megjött az öcséd, vajon mit szólsz hozzá? És atyád levágatta a hízlalt borjút, mivel épségbe visszakapta őt. El az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ő nem örült annak, hogy visszatért az öccse. Nem akar részt venni ebben a megbocsátásban és ebben az örömben. És akkor jön az apa, és kérlelni kezdi. Milyen érdekes, hogy kérlelni. Ő személyre vetette atyának, én annyi éve szolgálok neked, egyszer sem szegtem meg parancsodat, nekem még egy gödőjét sem adtál soha, hogy mulathassak. Hogy ez a te fiad, hát ezt jobban szereted, mint engem. Odaadtad neki a feléd vagyonodat. Most, mikor visszajön nyomorúton, nem megvető szavakkal fogadod, nem a kutyákat huszítod rá, hanem megbocsátasz neki. Ő erre azt mondta, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. Hát azt tudtam volna, hogy szeretnél mulatni, adtam volna bőkézzel. Miért nem szóltál? Nem is kérni kell, se kellett volna, csak mondani. De nem szóltál semmit. Nem tudtam. De most úgy illet, hogy vigadjunk és örüljünk. Te is vigadj, meg te is örülj. Mert ez a te öcséd meghalt, és most életre kelt. Elveszett és újra megkerült. Nem tudjuk, hogy ez a fiú mit felel rá. Valahogy azért nem, mert talán úgy van célozva ez a példabeszéd, hogy a otthon maradt testvérekhez szóljon, és azután nekünk kell eldöntenünk, hogy hogy végződik ez a példabeszéd, hogy mi visszamegyünk-e a apánk házába a munka után, akkor is, amikor a tékozló testvéreinket ottan szívesen látja az atyánk. Akkor is, amikor nem minket ültet olyan ünneplő szívvel az asztala mellé. Jézus ezeket a szavakat ugye a farizeusoknak mondta el, akiket a írástudókat, akik méltatlankodtak amiatt, hogy ő szóba áll a bűnösökkel. Ő ennek az atyának a követe. Nem várja meg, hogy a bűnösök visszatérjenek, hanem elmegy, és közéjük megy, és őket szólítja meg elsősorban, tartsanak bűnbánatot. De akinek nincs oka arra, hogy bűnbánatot tartson, annak is kellene, hogy legyen szeretet benne, hogy a hazatérő testvéreit jó szívvel fogadja, és hogy az atyának a szeretetével szeresse őket. És ha el van telve a maga dicsőségével, és méltatlankodva látja, hogy az irgalmasság előbbre teszi a hazatérőt, mint őt, hát akkor ő még méltatlanabb arra, hogy az atya házába legyen. És azután, ugye, akkor mégis azért ő elé is elmegy oda az apja, és nem parancsszóval üzen neki, hogy gyere, és örülj velünk, hanem megkérleli. Minket is megkérlel. Arra, hogy örüljünk, ha irgalmas, és megkérlel arra, hogy figyeljünk rá, amikor a jól végzett munkánk elfáraszt, elnyű, elkeseredetté tesz, akkor ne higgyünk ennek az elkeseredésnek. öröm az Isten házában dolgozni és elfáradni, és áldás együtt lenni azzal az atyával, aki így szeret minket, fiait, akik egymásnak testvérei vagyunk.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.